Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található a Királyok első könyvének 18. részében. A Királyok első könyvéből a 18. rész 17. versétől kezdve olvasom Isten igéjét. Amikor meglátta Akháb király Illés prófétát, azt mondta Akháb neki, te vagy az Izrael megháborítója. Ő pedig azt mondta, nem én háborítottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza, azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok. Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármel hegyre, és a Baál 450 prófétáját, és az Aserának 400 prófétáját, akik a Jézabel asztaláról élnek. És elküldött Akháb mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjtötte a prófétákat a Kármel hegyre. És odamenvén Illés az egész sokassághoz azt mondta, meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt neki a nép egy szót sem. Akkor azt mondta Illés a népnek, én maradtam meg csak egyedül az Úr prófétái közül, míg a Baál prófétái 450-en vannak. Adjatok azért nekünk két tulkot, és ők válasszák maguknak az egyik tulkot, amelyet vagdaljanak darabokra, és rakják a fákra. De tüzet ne tegyenek alája. Én pedig a másikat készítem el, amelyet a fákra rakok, de tüzet én sem teszek alája. Akkor hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét. És amely Isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokasság azt mondta, jó lesz. Amely Isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokasság mondta, jó lesz. A kegyelem Istene tegye áldotta az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyültünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 243. éneket. A 243. ének mind négy versével dicsérjük Istent. A 243-as ének így kezdődik: ó áldott szent lélek, ki az ég dicsőségével leszállván a földre. Imádkozzunk. Szent Lélek, Úristen, köszönjük hálaadással, hogy pünkösd folyamán megelégítettél minket a te mennyei tüzeddel és a lélek erejével. Megvigasztaltál minket ahogyan Jézus megígérte a tanítványainak a búcsúzáskor, hogy elküldi hozzájuk a vigasztalót, a pártfogót, aki fölkarolja ügyüket, aki szószóló lesz érettük az Atya színe előtt. Köszönjük hálaadással Istenünk, hogy a hétköznapok sűrűjében is jelen vagy. Köszönjük, hogy ígéretedet nem vonod vissza, mi szerint szent lelked igéd által velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy az ige hangzik, akkor is, ha elmúlnak a piros betűs naptári pünkösdi napok. Az ige hangzik akkor, amikor otthoni csendünkben felütjük a Szentírást, amikor befelé figyelve hallgatózunk, hogy meghalljuk a te halk, szelid, de mégis határozott isteni hangodat. Ó, mennyi csodát éltünk meg annak nyomán, hogy ez a hang utolért minket. Hogy elűszte szívünk homályát, félelmét, szorongását, aggodalmát. Köszönjük neked. Valahányszor ez a szó megbátorított, fölemel. Valahányszor új irány szabott a mi életünknek. Köszönjük, hogy ma is hangzik az éltető ige. Akkor is, Urunk, amikor ma olyan kirándulós, hosszú étvégén olyan sokan szétszóródtak, és annyi üres pad tátong a templomban, hisszük, hogy akik itt vannak, készek megnyitni szívüket, hogy beteljen minden szív újra a lélek erejével, a menny tüzével, hogy átéljük a csodát, hogy nem csak pünkös két-három pirosbetűs napján van ünnepünk, hanem folyamatos ünnepünk lehet, valahányszor a te jelenlétedben vagyunk. Istenünk, ezt a jelenlétet kérjük, sóvárogjuk újra. Nem a mi érdemünkért, hanem azért, mert napfény nélkül nincs élet. Azért, mert a lélek szele nélkül megáporodik az élet. Ezért kérünk, hogy ismét jöjj közénk, Szent Háromság, egy igaz Isten, és áld meg a mi közösségünket, veled való találkozásunkat. Amen. Készüljünk Isten igének a hallgatására, kedves testvérek, elénekelve a 471-es ének első két versét. 471-es ének így kezdődik: Rád tekint már hitem megváltóm Istenem. Thank you. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek igéjét, amint az írva található a Lukács evangéliumában, a 12. rész 49-es versében. A Lukács evangéliumának 12. részéből a 49. verset hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Ezt mondta Jézus, azért jöttem, hogy a világra tüzet bocsássak, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak e földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Ennyi az alapige. Testvérek, pünkösd van. Vagy tévedtem? Múlt vasárnap volt pünkösd, igaz? Igen, a nyugati kereszténység múlt vasárnap ünnepelt a pünkösdöt. A keleti kereszténység ma ünnepli a pünkösdöt. Tehát ilyen értelemben mégiscsak pünkösd van ma is. És még sincs pünkösd. Testvérek, furcsa ilyen kijelentést hallani. Mert úgy tűnik, a hagyományos egyházak gyakorlatában, hogy a pünkösd valóban csak 2, maximum 3 napra kiterjedő ünnepség sorozat. És az is eléggé sovány ünneplés a karácsony és a húsvéthoz képest. Ezt tudjuk mindnyájan. Soha nincs olyan sűrű gyülekezet pünköskor a templomban, mint karácsonykor vagy húsvétkor. De jaj annak a kereszténységnek, amelyiknek csak 2-3 napig van pünkösdje. Testvére, gondolkozzunk el egy kicsit ilyen hétköznapi példák alapján. Körülbelül hány napig fűtünk mi itt a mi vidékünkön egy lakásban? Hát ha csak november 1-től számítjuk, úgy március végéig, azt mondjuk, hogy 5 hónap, az 150 nap. De ebben a téli szezonban több napon át fűtöttünk. Volt, amikor áprilisban is be kell gyújtani. Netán májusban is egy-egy esős, hűvös nap végén. Mit szólna a 36 fokra beállított testhőmérsékletünk ahhoz, ha a gázszolgáltató azt mondaná, hogy 2-3 napig biztosítok számotokra fűtés lehetőséget? Hát akkor azt mondanánk, átkapcsolunk villanyfűtésre. Na de ha a villamos művek is azt mondaná, hogy 2-3 napi fűtés szezon, legyen nektek elég, én se adok több áramot. Testvérek, ne fokozzuk ezt a példát, de rögtön érzékeljük, hogy vannak az életnek olyan területei, ami biológiai létszükségletünk diktálta területei, ahol rögtön kiderül, hogy 2-3 napi melegre nem elég ráhangolódni, rákapcsolódni. A test egészséges hőháztartásához szükségünk van arra a 20-21 fokos állandó külső hőmérsékletre, amiben nem betegszik meg, nem hűl ki a test. Ja, netán, ha most ilyen kánikulában 30-32 fok van napokon át, akkor már is sóhajtozunk, júj, de nagy a meleg. Testvérek, kiszámították azt, hogy például Magyarország területén, hát ebben egy nagy részt Erdély, ez a mi vidékünk is beletartozik, évente a 8760 órából, ennyiből áll egy év, 8760 órából, körülbelül 2100 napsütéses óra van itt a Kárpát-medencében. És mi azt mondjuk, hogy ez a mérsékelt égöv megfelel nekünk. Nem szívesen laknánk valahol Szibéria északi részén, ahol sokkal kevesebb napsütéses órát élnek meg az emberek, ahol 6-7, sokszor 8 hónapos hideget szenvednek végig, hogy aztán 1-2 rövid, úgynevezett nyári hónapocskában gyönyörködjenek. Most testvérek, lelki értelemben miért elégszik meg a tradicionális kereszténység, a több száz éves vagy ezer éves anyaszent egyház, miért elégszik meg 2-3 napos lélektűzzel? Testvérek, ezért van annyi lelki bénaság. Ezért van annyi erőtlenség. Ezért nincs elég áldozatkészség. Ezért fél az ember kettőt lépni ott, ahol csak egy lenne a kényelmesebb. Megtenni azt a Jézus által javasolt második mérföldet a szolgálat útján, akkor, amikor téged csak egyre kényszerít a törvény. Most testvérek, annak a függvénye, hogy mennyit teszel pluszba, mennyit áldozol, mennyire szeretsz, hogy mennyi tüzet kaptál felülre. Hogy az a pünkösdi tűz valóban ellobbant 2-3 nap alatt, vagy visz tovább, hajt tovább a hétköznapokban is. Reggeltől estig, estétől reggelig, január 1-től december 31-ig. A bölcsőtől a sírig, vagy legalábbis az újjászületésed bölcsőjétől, a hitrejutásod napjától a sírig. Pál apostol így újjong a Róma 5.5-ben, gyakran idézzük ezt az igét. Kitöltetett Isten szerelme, ami szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Pál apostol pontosan meg tudta határozni azt a napot, amikor Istennek a szerelme megragadta a szívét. Ha megkérdezném most a házas testvéreket, hogy tudod-e, melyik napon lettél szerelmes a társadba, biztos sokan meg tudnák mondani. De ha tovább feszegetném ezt az intimnek tűnő kérdést, hogy szerelmes vagy-e még most is, 10, 20, 30, 40, 50 év után, sok elbizonytalanodó választ kapnák. Döbbenten tapasztalom, hogy 10 éves házasok néha úgy mennek egymás mellett az utcán, mint két érzéketlen, hideg fadarab. Semmi kézfogás, semmi mosoly, semmi intimitás a kapcsolatukban. Testvérek, jaj annak a párkapcsolatnak, amelyikből idő előtt kialszik a tűz. Hány barátság szakad meg, sőt válik ellenségeskedéssé, mert a barátság tűze kialudt. És hány közösség hull szét azért, mert ez a mennyei tűz kialudt. Mert a pünkösdi lélek átfújt ugyan valamikor, de talán rövid ideig tartott. Testvérek, ezért mondja Jézus alapigénkben. Azért jöttem, hogy a világra tüzet bocsássak, és mennyire szeretném, ha felgerjedne. A Szentlélek sokszor tűz formájában jelenik meg. Érdekes, hogy az Ószövetség is Istennek kapcsolatosan gyakran használja a tűz képét. Azt mondja a Mózes könyve, hogy Isten megemésztő tűz. Nyilván akkor, amikor arról van szó, hogy a bűnt nem szenvedheti. És úgy, ahogy a polyvát, a könnyű szemetet, a papír, a tűz pillanatok alatt fölemészti, úgy az Isten ítéletének a tüze is fölemész minden bűnt, minden pogányságot, mindent, aminek nincs értéke. Emlékszünk, hogy Mózesnek Isten az égő csipkebokor lángjába jelent meg. És olyan különös leírása van annak az égő csipkebokornak, annak a jelenségnek, hogy égett ugyan, de meg nem emésztetett. Mert az Isten tüze gyulladt föl ott, a sivatag kellős közepén, a csipkebokorban. Mint egy jelképéül annak, hogy ez nem olyan földi tűz, amiket mi tudunk gerjeszteni, ami éget és el is emész hamar egy ilyen száraz bokrot. Mert hogy az égő csipkebokor lángjában maga Isten jelent meg Mózesnek. És az isteni megjelenés tüze olyan, hogy ég, de meg nem emésztetik. Ki nem alszik, el nem fogy. Ilyen tűz ége a szívedben. A pünkösdi láng így lobog-e a lelkedben? Mert ha nem, akkor visszahull az életed a hamvaiba. Tábortüzek alkalmával tapasztaljuk, hogy másnap reggel még a hamu alatt van parázs. És ha jön egy kis szél, vagy netán oda megy valaki is, belefúj a hamu alatti parázsba, és még dob rá egy kis apróságot, rögtön lángra kap újra. Hát ezt teszi az Isten lelkének a tüze, ez a pünkösdi tűz. Mert sokszor ugye a hamu alá, roskad, ami életünk lángja, a szerelem lángja, a házasságban, a barátság tüze az emberi kapcsolatokban, a szülő gyermeke iránti szeretetének a tüze, és fordítva, a gyermek szeretetének lángja a szülő iránt, ha már ki tud aludni. Szükség van arra, hogy jöjjön újra ez a mennyei láng, szél, és újra a hamu alól lángra lobbantsa a parazsot. Azért, hogy megint élhető legyen a házastársi kapcsolat, élhető legyen a barátság. És lüktető, vonzó legyen a szülő-gyermek kapcsolat. Ezért mondja Jézus, én azért jöttem, hogy a világra tüzet bocsássak. Tüzet hozzak, mert didereg ez a világ a mennyei tűz nélkül. Megfagy az emberi lélek az Isten szerelmének a tüze nélkül. És bizony erre nagyon nagy szükségünk van. Mert hogyha nem jön ez a tűz, ez a mennyei láng, akkor alacsony hőmérsékleten tengődik az élet. Hogyha olyan körülmények közé kerül a 36 fokra beállított emberi szervezetünk, hogy túl nagy a hideg, akkor a kiülés nyomán beállhat a fagyhalál. Éppen a tegnap fejeztem be egy könyvolvasást Trianon kapcsán, és a második világháborúban résztvevő magyar hadsereg Don Kanyari tragédiáját tárgyalja többek között. És leírja, hogy elsősorban, azon túl, hogy eléggé hiányos volt a katonai felszerelésük, az öltözetük és az élelmezésük is, a második magyar hadsereg tagjainak, mint egy 120 ezer főnyi katonaságnak. Ott a kemény orosz télben, januárban, mínusz 30-32 fokos hidegben kellett harcolniuk. És a szabad ég alatt aludniuk a lövészárokban. Persze, hogy halálra volt ítélve. Kudarcra volt ítélve ez a vállalkozás, és mellettük a német sereg is, a román sereg is, az olasz sereg is, amelyek mind ugye együtt indultak a Szovjetunió ellen. Mert az ilyen hőcsökkenés fagyhalálhoz vezet. És ez lelkértelemben is. Rettenetes veszély. Ez a lelki hőcsökkenés. Ez az alacsony hőmérsékleten való didergés. És sajnos ilyen lelki dermedtség, ilyen kihűlt egyháziasság jellemzi sokszor a történelmi felekezeteket. Ilyen szertartásokba merevedett vallásosság. Valaki úgy nevezte, hogy ez szellemi vérszegénységgel jár együtt. Jányan úgy mennek parasztal az orvoshoz, hogy hideg a kezem, a lábam, állandóan fázik. Miért? Nincs jó vérkeringés. Nincs mi átmelegítse a végtagokat. Testvérek, szellemi vérkeringés. Van-e? Vagy szellemi vérszegénységben tengődünk? Ezért hiányzik kapcsolatainkból az a lüktető melegség sokszor, ami lelki egészséget biztosít. Azért jöttem, mondja Jézus, hogy a világra tüzet bocsássak. Úgy szeretném, ha már föllángolna. Tűz. Nézzük meg röviden, hogy az Ószövetségben hogyan jelentkezik ez a tűz. Utalta már arra, hogy Mózes előtt égő csipkebokor lángjában jelent meg Isten. Aztán olvassuk Ézsaiás próféta elhívásában azt, hogy följajdul, hogy ő nem vállalhatja a prófétai szolgálatot, mert tisztátalan ajkú, és tisztátalan ajkú nép közt lakik, és akkor van egy különös látomása, hogy az oltárról vesz Istennek a küldöttje valami parazsat, azzal megérinti mennyei eredetű tűzzel, úgymond a tisztátalan ajkán. És ezáltal megtisztul, és alkalmassá válik a szent isteni üzenet továbbadására. Ilyen égi tűzzel megtisztított ajkakra van szükségünk, testvérek, hogy tiszta legyen a szó a szánkban, vigasztaló legyen a szó, és erő legyen benne, amikor az Isten ügyét kell képviselni. Aztán az első igében olvastuk azt, hogy Illés összeívja Akháb idejében a hamis proféták sokaságát. És az igaz próféta egyedül ő, az egy igaz Isten képviselője. És azt mondja, gyertek! Kármel hegyén építsünk két oltárt, ti 450 Baál próféta, áldozatok fel egy tulkot, én a másik oltáron egy másikat. Tüzet nem rakunk alá. És amelyik Isten tűzzel válaszol, az az Isten. És tudjuk, hogy folytatódik a történet, hogy Illés a saját oltárát háromszor le is önti vízzel. Baál proféták fölvagdossák magukat, és kiabálna ét napot egybetéve. Nem válaszol a Baál. És az egy igaz Isten Illés áldozatát meggyújtja az oltáron. Amelyik Isten tűzzel válaszol, az az igaz Isten. Amelyik Isten át tudja hevíteni a szívedet az iránta való szeretet tüzével, az az igaz Isten. Amelyik Isten az ő tüzével ki tudja lugozni szívedből a szennyet, a bűnt, az érzéketlenséget, a közönyt, a haragot, az irigységet, a tisztátalan vágyakat. Amelyik Isten így tud beavatkozni a javadra az életedbe. Na, az az igaz Isten. Jeremiás próféta azt mondja, hogy csontjaimba rekesztett tűz van, mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztve. Erőködöm, hogy elviseljem, de nem tehetem. Mint egy kicsap belőle ez a mennyei tűz, ez az isteni láng. Akkor is, amikor ő azt határozza el a sok üldöztetés miatt, hogy többet nem szól az egyigaz Isten nevében. Mert annyiszor bebörtönözték, megverték már, és megszégyenítették a sorstársai, az ő népének tagjai, éppen azért, mert az egyigaz Isten hirdette nekik. Csontjaiba rekesztett tűz. Testvérek, az apostolok is tűz által gerjedtek fel a prédikálásra. Ez a pünkösdi tűz úgy megragadta őket, hogy kivitte őket a zártságból. És ez a tűz bátorrá tette őket, hogy szólják az ellenség közepette a Krisztus nevét. És amikor el akarták hallgattatni, és azt mondták, főpapok, a nagy tanács tagjai, hogy többet ebben a névben, a Jézus nevében ne beszéltek senkinek. Azt mondták, nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Mert tüzet fogott a szívük. És ott, ahol tűz van, nem lehet elrejteni. Ott annak a melege érződik, annak a fénye látszik. Azt nem lehet takaró alá dugni, mert lángra lobbantja a takarót is. Tűz. A tűz pusztít, rombol is, tudjuk. Felgyújt falvakat, ha kell, feléget városokat, mezőket, erdőket. Embereket is elpusztíthat. A lélek ereje is, a mennyei tűz is az óemberre nagyon veszélyes. A bűnre nagyon veszélyes, ezért haragszik sok ember, ha ez az isteni tűz kezd közeledni hozzá. De nem pusztít el minket, hanem a javunkat akarja. De ez a tűz nem csak pusztít, hanem alkot is, formális. Ha a fazakas egy adag egyedit elkészít, az még nem használható addig, amíg tűzbe nem teszi, ki nem égeti. Mert a tűz által fog megkeményedni, és használhatóvá válni az agyag edény, vagy a porcelán edény is. Egy tégla is meg van öntve lágy anyagból, amíg tűzbe nem teszik, kemencén át nem viszik, nem használható, nem lesz belőle masszív épület. Jézus is formálta 3 évig a tanítványait, mint az agyagot. De amíg át nem mentek a pünkös tüzén, nem voltak használhatók az Isten országában. És ezért kell ez a tűz, hogy megszilárdítson, hogy erősség tegyen, keményé, ellenállóvá tegyen a gonosszal szemben, a bűnnel szemben, a kísértéssel szemben. Aztán harmadszor ennek a tűznek van olyan tulajdonsága is, testvérek, hogy melegít, hevít. A hő, a test éltető melege, ahogy már utaltam rá, nélküle beáll a halál. Szentlélek nélkül halottak vagyunk. Egyik énekben így fogalmaz az ének írója, hogy te gyújtasz szívünkben a lángot, forró buzgóságot. Persze erre a kívülállók hogy reagáltak pünköskor? Úgy csufalodtak, hogy édes bortól részegettek meg. De ez a mennynek az öröme, ami túl csordult belőlük. Később a Cselekedetek könyvében azt olvassuk, hogy örömmel vették az igét, akik Péter prédikációját hallgatták. Örömmel vették az igét. Tudjuk, hogy 3000 ember tüzesedett át pünkös napján, és lett az első gyülekezet tagjává. Aztán később azt olvassuk szintén Cselekedetek könyvében, hogy a tanítványok, amikor már missziói úton volt Pál apostol meg a társai, beteltek örömmel és szent lélekkel. És ez a mennyei tűz hajtotta, vitte tovább Pál apostol és a társait egyik helyről a másikra, egyik városba a másikba, a missziói út rendjén, hogy vigyék ezt a mennyei tüzet mindazoknak, akik még nem kaptak belőle. Testvérek, lehetne sokat beszélni, csak rövid az időnk arról, hogy mi van a mai pünkösdi mozgalommal. Tudjuk azt, hogy a mai több mint 1 milliárd keresztényből mintegy 500 ezer tartozik karizmatikus pünkösdi mozgalmakhoz. Ez azt jelenti, hogy van, aki nyelveken szólást gyakorol, van, aki kézrátételes gyógyítást gyakorol. Mennyire távol állunk mi történelmi egyházak ezektől, és úgy idegenkedünk is, nagyon óvatosan figyeljük, hogy mi is akar ez lenni. És nem tagadhatjuk mégsem, hogy ha ilyen sok ember tartozik, 500 ezer ember tartozik ehhez a vonulathoz, akkor valamit talán mi elmulasztottunk? Óvatosan fogalmazok, hogy mi a túlsó oldalon vagyunk. Vannak rajongók, láttunk már, ugye tévedásokban lehet részt venni ilyeneken, hídgyülekezetes egyebek, hogy ilyen nagy eufórikus, érzelmi kitörések vannak meg, földredőlések meg, kézérintések meg, sok minden, hallelujázás, tapsolás, hozsánás, táncolás, lehetne ezt fokozni. És azt mondjuk, hogy ez valami természetellenes, rajongó, szélsőséges állapot. A miénk pedig az innenső oldalon ez a rideg, közönyös, érzéketlen, szinte érzelmileg halott egyháziasság. Melyik a jó? Melyik a helyes? Melyik az egészséges? Azt válaszolnám, egyik sem. Sem ez a rideg, érzéketlen egyháziasság. Ez az alacsony, hőmérsékleten tengődő vallásosság. Sem a szélsőséges rajongás. Az egészséges, a normális, az a pünkösdi állapot, testvérek. Az a pünkösdi állapot, amiben részük volt a tanítványoknak, amikor kiáradt Isten szent lelke, és a mennyei tűz erőt vett rajtuk. Mert a tűz egészséges, csak azt égeti el, ami értéktelen. Ami pedig értékes, azt megtisztítja. Lásd, az aranyos, az ezüstöt is tűzzel tisztítják, választják el a salaktól. Most hát nekünk az lenne az egészséges középút, testvérek, hogy igazi pünkösdöt éljünk minden nap. A lélek tüzének birtokában, a lélek vezetésének a birtokában, a lélek erejének a birtokában. Erre mondja Jézus, én azért jöttem, hogy tüzet hozzak erre a világra, és mennyire szeretném, ha már lángolna, fellobbanna, felgerjedne, áttüzesedne a szívünk az Isten szeretetének lángjában. Hogy használható eszközök legyünk az Isten kezében. Ne legyünk olyan agyag edények, amelyek még nem kaptak tüzet, mert azok használhatatlanok. Ne féljünk az Isten lelkének egészséges mennyei tüzétől, mert ez éget ki minden salakot az életünkből, és tesz használható edényé az Isten kezében, hogy az ő nevének hordozói legyünk ebben a világban. Ebben segítsen meg minket Isten szent lelke a maga mennyei tüzével, erejével, hatalmával. Amen. Gyertek, drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 475-ös ének első két versét. 475-ös ének így kezdődik: új szívet adj, Uram, én nekem. Thank you. Köszönjük háladással, Istenünk, hogy tovább ünnepelhetjük a pünkösdöt, mert a te lelkedet nem mondtad vissza tőlünk. A mennyei tűz ma is ég, és újra oda lehet menni annak közelébe, átmelegedni. Mert nem elég életünknek egy-egy napján pünkösdöt ünnepelni. Köszönjük háladással, hogy a te szerelmet kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. És ez a szerelem egy életen át ki akar tartani részedről a mi irányunkba. Bocsáss meg, ha a mi részünkről gyakran megszakad feléd a szerelemnek a vonulata. Bocsásd meg, hogy emiatt töredeznek emberi kapcsolataink. Hűl ki sok házasság, szűnik meg sok barátság. Szakad el szülő és gyermek szíve egymástól. Istenünk, látod, mennyi fájdalom, mennyi szenvedés kíséri az ilyen lelki elhidegülést. Az ilyen szellemi vérszegénységet, amikor a végtagok elhidegülnek, amikor nem tudjuk biztosítani a normális hőmérsékleteit az emberi kapcsolatainknak. Mert a mi szeretetünk kevés, a mi türelmünk hamar elfogy, ezért van szükségünk újra és újra a mennyei tűzre, amit te hoztál a földre, Jézus, és amit pünköskor kiárasztottál a tanítványokra. Gerjeszt el újra és újra bennünk is. Úgy szeretnéd, hogy lángoljon már, és láthatóvá legyen ennek a mennyei tűznek a fénye a mi életünkben is. Köszönjük, hogy rábízhatjuk a betegeket, a szenvedőket, az üldözötteket, a gyászolókat. Hajj le hozzájuk gyógyító irgalmaddal, vigasztaló szereteteddel, és maradj velünk ígérete szerint minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, a hirdetések rendjén közlöm, hogy a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a telefonos szeretett szolgálat anyagi támogatása céljából. Nyáron szerveznek 40 hátrányos helyzetű gyermeknek egyhetes tábort, és ennek az anyagi kiadásaiban szeretnénk mi is támogatást nyújtani ezeknek a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Tessék, most örömmel közlöm, hogy keresztelés lesz, amikor keresztelés alá bocsátjuk Lénárd Eriket, Lénárd Sándor és Emese gyermekét. Készüljünk hát a keresztelésre, elénekelve a 255-ös énekünknek az első két versét. 255-ös ének első két versét énekeljük. Az első így kezdődik: Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. A szülőket, keresztszülőket, és ezt a kisfiút. Gyertek, hallgassuk meg, testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amit írva található a Máté evangéliuma 28. részében a következőképpen. Hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetésége helyettel foglalni. Kedves szülők, keresztszülők, kedves testvérek! Ebben a kezdő mondatban, hogy hozzájuk menvén Jézus, egy világra szóló örömhír van. Mégpedig az, hogy Isten a szent, a megközelíthetetlen, a láthatatlan, fenségű, nagyhatalmú Isten Jézus Krisztusban, emberformában közel jött hozzá. Hozzájuk ment Jézus. Testvérek, az evangéliumokban vannak olyan különös jelenetek, amikor élet-halál kérdése volt, hogy Jézus a tanítványokhoz ment. Gondolok hirtelen az éjjeli viharos jelenetre a Genezáret taván, amikor lecsap a rettenetes vihar a kis törékeny halászbárkára, benne a tanítványokra, és Jézus hiányzik, mert ő még fennmaradt a hegyen imádkozni, amíg a tanítványok előre evesztek. Aztán az éj közepén, a viharban Jézus a vízen járva hozzájuk megy, és megszólítja őket. És rájuk kérdez: miért féltek, ó kicsi hitűek? Hányszor szükségük van arra, hogy hozzánk jöjjön? Félénk szívű, aggódó, szorongó lelkű emberekhez hozzánk jöjjön. a bátorító Isten. Hányszor tapasztaljuk, ti is fogjátok tapasztalni a kicsi fiú kapcsán, megijed valamitől a gyermek. Kutyától viszont sétálni az unokátok a utcán végig, és a kapu mögött valahol elugatja magát egy kutya, megáll egy kicsi, az alig 2 éves unokas, azt mondja, félek, már beszél, tudja, mit jelent, hogy félek. És mondja, miért félek? Wow, mondja. De mondom, be van zárva a kapu, akkor is ő hallja a hangját. És amikor megfogom a kezét, és azt mondom, gyere velem tovább, akkor már bátorságot nyer és jön. Mit jelent nekünk, felnőtteknek, sokszor szorongó szívű Isten gyermekeknek, hogy hozzánk jön Jézus? Mert sokszor elmondjuk, hogy ettől félünk, attól félünk, betegségtől, műtéttől, szegénységtől, özvegységtől, majd a haláltól. És bizony ez a sors vár erre a kicsi legényre is. Mert ilyen a mi életünk, tele félelmekkel. De hozzánk jön Jézus. Bátorító szava elég ahhoz, hogy elűzze a félelmet. Feladja a szorongást a szívünkből. Hát ebben legyen segítségül a kisgyermek életében is Jézus Krisztus. Mert hogy neki adott ott minden hatalom menjen és földön, olvassuk. És ennél a hatalmánál fogva meg tud őrizni, és meg tud tartani a maga számára minket is, gyermekeinket is. Mert ez a hatalom nem ellenünk jön, nem azért, hogy tönkre tegyen, hanem azért, hogy megtartsa. Ugyanakkor van itt egy drága rendelés is, amit a tanítványoknak a szívére helyezett Jézus, menjetek, tegyetek tanítványokra másokat is, és tanítsátok meg őket, hogy megtartsák, amit én parancsoltam nektek. Szülők, keresztülők, ilyen tanítványok kell legyetek Jézus számára. Kérdezzétek meg Istentől imádságban, mit cselekedjünk ezzel a gyerekkel. Ugye az első szülő gyereknél az anyuka sokszor még bizonytalan. Hát hogy is kell fürösszeni? Kérdezik ugye a nagymamától. Hogy is kell etetni? Hogy kell tisztába tenni? Ezt mind meg kell tanulja az első gyerekes anyuka. Aztán belejön. De ezen túl meg kell kérdezzük Istentől, hogy mit cselekedjünk a gyerekkel, hogy ő hitben nőjön fel, hogy ne féljen az élettől. Hogy tudja, hogy van örök élet. Valamikor az Ószövetségben egy anyuka férjével együtt ezt a kérdést tette fel az Isten angyalán. Mit cselekedjünk ezzel a gyerekkel? Igen, Isten meg tud tanítani minket arra, hogy ne csak testi táplálékot biztosítsunk, meg ruhát, meg egy kis puha ágyat a sarokban a gyereknek, hanem hogy biztosítsuk mindazt, ami a lelki növekedését elősegít. Ezt a szeretetet, ezt a belső harmóniát, amire nagyon vágynak a gyermekeink. Ebben is segítsen meg titeket a szeretet Ura. Ámen. Kedves keresztülők, most mielőtt a sákramentumot kiszolgáltatnám, 2 kérdést teszek előtökbe, melyeket felejtek meg hallható szó. A fennállva hallgassuk meg. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Akarjátok-e ezt?
Igen.
Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek, és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmában. Igen. Gyertek, most tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet.
Amen.
Istenünk, édesatyánk, hadd könyörögjünk ezért a kisgyermekért. Köszönjük az ő életét. Köszönjük, hogy külön ajándék minden élet számunkra. Köszönjük, hogy meg akarod őrizni ezt a kisgyermeket az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, hogy felnövekvő, kibontakozó életével legyen örömére szüleinek, keresztszüleinek, nagyszüleinek, gazdagodására te földi anyaszent egyházadnak. Istenünk, köszönjük neked, hogy megáldod őt, hogy lelki növekedésében, a hitben való megerősödésében váljék ő a te megváltott gyermekedé. Jézus Krisztus által. Amen.